Na kérem, jó reggelt kívánunk, harmadik óra, csodálatos bundáskenyér, egy csodálatos péntek reggelen. Ő csatlakozik hozzánk egy duóból, aki egyébként egy zenekar, de egy tag. Balla Gergely van a vonalban, mert hogy folytatódik a Pajta Akusztik az Érdi Galériában. A Cseh Tamás projekt és Gerendás Péter után most a harmadik alkalommal a Platon Karatev, vagy Karatev, majd ezt is mindjárt megvitatjuk, duó formájában jön, és Gergő az egyik a duóból, úgyhogy vele beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Szia, Gergő!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Tegyük tisztába, nem, először, honnan a név?
Amúgy engem tényleg érdekel, mert igen, tehát tudom, hogy ez unalmas, gondolom már széjjel van rágva, ez már 5000 helyen elmondtátok, de tényleg nem tudom, hogy mi az oka, hogy ez a nevetek.
Remélem ezután azt a belga számot fogjátok majd betenni.
Melyik belga szám?
Honnan a név?
Van a belgának egy ilyen száma, igen. De jó?
Igen. De viccet félretéve egy Lev Tolsztoj regény karakterről neveztük el a zenekart. A Háború és Béke című regényében két szálon fut a cselekmény, és ez a Platon Karatev egy mellékszereplő, csupán néhány oldalon szerepel a majdnem 2000 oldalas regény folyamban.
Kiderült, hogy nem olvastuk ezt a regényt.
De én ezt vállalom, igen, nem is érdekel.
Igen, sokan nem olvasták, de ezzel nincsen baj. Szerintem megvannak azok a regények, amikről mindenki hallott, de amúgy igazából nagyon kevesen olvasták a valóságban.
Úgyhogy én egyébként rendszeresen olvasok, de tényleg a Háború és Békére nem tudom rávenni magam, és valószínűleg úgy fogok elhunyni, hogy nem is olvastam. És
igen, hogyha ez vigasztal, akkor nekem is az ötödik nekifutásra sikerült elolvasni.
Mert könnyű olvasmány.
Igen.
Na és akkor ez, de azért, mert érdekes volt számotokra az, hogy szinte semmi jelentősége a fazonnak?
Nem, pont az, hogy látszólag egy mellékszereplő, de amúgy egy nagyon fontos karakter, mert az egyik főszereplőnek, Pierre Bezukhov grófnak egy olyan találkozás biztosít, ami utána így a főszereplők az életben így a napoleoni háborúk alatt a saját életükben a nagy kérdésekre keresik a válaszokat, és ez a Platon Karatev karakter segít a Pierre Bezukhovnak, hogy ezekhez egy lépéssel legalább de közelebb kerüljön. Egy francia hadifogságba találkoznak, és ez a Platon Karatev egy egyszerű orosz parasztember, és a maga egyszerű, de őszinte módján mégis meg tud fogalmazni olyan kérdéseket és állításokat az életről, amik utána segítenek a Pierre-nek, és mi is ezt az egyszerűséget és őszintességet keressük a zenénkbe, és legalább, hogyha ezekhez a kérdésekig eljutunk, vagy ezeknek a feltevéseig, akkor azt már egy nagy dolognak tartjuk.
Akkor itt a zenekar a megalakulásnál szépen leült, volt egy ilyen csoportos olvasás, akkor gyerekek, most Háború és Béke, jó, én ezt gondoltam, és ha van benne egy szimpatikus karakter, akkor az lesz a zenekarnév. Köszönöm!
Nem, én olvastam egyedül a zenekarból.
Igen. És ők egyből lecsaptak az ötletedre, hogy hú, ez de jó, gondolom érveltél, hogy miért ez, és
hát
akkor...
Igen, elmondtam ezt, amit itt, hogy nekem ez miért fontos, én hol érzem a párhuzamokat, és meggondolom azt, hogy ez egy jó iránymutató lehet nekünk is, és igazából mentünk egyből ezzel. És amúgy az most lesz 8 éves a zenekar, és eddig szerintem így jól tartja magát a név, vagyis jól öregszik, nincsen szekunder szégyenérzetem vele kapcsolatban, sőt azt érzem, hogy egyre inkább, ott van ez az összefonódás azzal, amit mi alkotóként, emberként keresünk ebben a projektben.
Na de most akkor úgy ülök itt, hogy természetesen nem hallgattam bele a zenétekbe, hogy teljesen felkészületlen legyek, de...
Magam igen, de már korábban.
De akkor majd mind a ketten tudtok nekem mondani okos dolgokat ezzel kapcsolatban, mert hogy most, hogy ezt így elmondtad, akkor nekem mindig az ilyen egyetemi gólyabálok jutnak eszembe, hogy akkor biztos, hogy olyan zenekar vagytok, akik érthetetlen dologról beszélnek, fura hangszerekkel eljátszva, de hát simán lehet, hogy nem. Tehát azért mondom, hogy így elmondva, hogy valaki a Platon Karatev karakterét választja a zenekarnévnek, hát ott azért biztos, hogy van valami még rendberakást igénylő gondolatsor a fejben, és akkor ebben segít a közönség. Szóval nem tudom, ez csapongok itt, mert hogy nem tudom.
Nézd, ez szerintem ízlés kérdése, de amit mondani tudok, az, hogy a szövegvilágban nagyon sok a természeti kép, főleg ilyen misztikusabb felhangú dolgokkal.
Lassú madár vízből van, tehát már a címek, igen, is árulkodnak, igen.
Igen, abszolút. És valahogy azt szoktam mondani, hogy a legszemélyesebben szeretnénk beszélni a legegyetemesebb kérdésekről, de hát, hogy az egyénin, a személyesen túlmutatóval valami kollektív tartományba való matatás után mit tudunk felhozni a felszínre, és ezt hogy tudjuk utána dalok formájába önteni. Ennek de úgy maga a zenekar az gitárzenekar, szóval a rocknak különböző arműfajaiból merítünk, legyen az akár az alternatív rock, indie rock, pszichedelikus rock, folk rock,
és Pantera.
Tehát, hogy ezeknek egy olvasztó tégeje.
És Pantera. De hogy...
Igen, is Metal.
Hogy... Jó, hát hogy neki örülök, tehát nehogy azt gondolt, hogy én most szétfikáztalak az előbb téged, mert a sok károkozó mellett nagyon kellenek az olyan zenekarok, akik mondjuk például a kollektív tudat, vagy kollektív szó elhangzott, akik esetleg az együttműködésben gondolkodnak, vagy abban, hogy mondjuk azért nem baj, hogyha esetleg egymás felé fordulunk, és ha mondjuk esetleg számba vesszük azt is, hogy van egy úgynevezett természeti környezet körülöttünk, ahol van víz, madár, még minden, amivel nem baj, ha számolunk. Egyrészt nagyobb, mint mi, másrészt meg sokkal értékesebb is adott esetben.
Igen, és egy kortalanságot, időtlenséget igen. keresek ezzel, mert ezek azok a dolgok, amik mindig körülvették az embert, ma is körülveszik az embert, és hogyha nagyon nem röntjük el a dolgokat, akkor évezredek múlva is még körülvesznek minket. Szóval ezekben találtam meg azt a kapcsolódást, hogy igazából amint megfogalmazok, azt ugyanúgy, tehát hogy akár olyan, mint hogyha az ókorban már megfogalmazhatták volna, mert amúgy azt gondolom, hogy amit az ember a nyelv szintjén elmondhat ebben a tartományban, azt már mind az ókorban leírták és kimondták, szóval nincs olyan ambíció, hogy itt valami újat, és úgy ezáltal egy új érvényes dolgot állíts.
Úgy lehet érvényesíteni, bármennyire is egyébként most már több ezer évre visszatekintő gondolatokat dolgozunk fel újra mi emberek, hogy az éppen adott korhoz alkalmazva. Tehát ez tud történni, hogy tényleg nem újat mondunk, hanem úgy mondjuk, ahogy ez a kor megkívánja.
Ez így van, de amúgy én ebben egyelőre, ahol tartok most a 31 évemmel, ciklikusságokat látok, ahogy halad az ember, szóval ez egy körkörös folyamat. Tehát, hogy a technológia miatt úgy tűnik, hogy előre lépünk, de amúgy igazából körbe megyünk, szóval az új dolgokat, amiket vagy a régi dolgokat, amiket a mára társzabunk, azokat igazából nem úgy kell ránc felvarni, hanem azok mindig is érvényesek voltak.
Nálam kettővel, Tominál egyel közelebb vagy a fiatalokhoz, mint mondjuk mi, mert ugye köztünk van 20 év kb., Tomi és te közted van 10.
10, így van.
És te meg 31 vagy.
Tehát 31, 41, 51, így van, mindjárt így vagyunk, igen.
Hogy te hogy látod, a óriási baj van a fiatalokkal? Mert Tomi beszélgetett múltkor egy sráccal, aki az érdi
diák alpolgármester, ő most fog érettségizni.
És megfogalmazta a meglátását a fiatalokkal kapcsolatban, nyilván nem általánosítva, de hogy azért...
Túlnyomó részt ezt látja,
ami úgy hangzik, hogy...
Hogy menő degeneráltnak lenni.
A fiatalok körében.
Hát ez egy erős kijelentés azért. Nem élnék ilyen szavakkal. Nekem pont az, hogy egy nagy keresést látok ebben a generációban.
Ezt
az elején fontos mondanom, hogy nem akarom itt 31 évesen megfejteni az E-generációt, mert én is érzem azt, hogy kezd tágulni a szakadék közöttünk, és kezdem elveszteni leginkább a fogockodót és a viszonyítási pontokat a tekintetében, hogy nekik mi fontos és mi releváns, de vannak szép élményeim, találkozásaim és megtapasztalásaim, akár most az előző lemezünknek, a Partért kiáltónak a dalszövegei több gimnáziumban érettségi tételé vált a irodalomból, és ahogy mentem ezekre a rendhagyó irodalomórákra, és ott beszélgettem, találkoztam ezekkel a diákokkal, nagyon-nagyon pozitív élményem volt, és igazából nem gondolom azt, hogy ez egy elveszett generáció lenne, hanem mindig az idősebb generáció, hogyha visszatekint, akkor mindig van egy aggodalom, de már ahogy az előzőhöz csatlakozzak, az ókorban is ugyanúgy megvoltak ezek az írások, ahogy az egyik sztoikus bölcselő azon gondolkozik, hogy hát mi lesz így a jövőben, mert mennyire elveszett az új generáció. Szóval ez így van.
Egyetértünk egyébként, ezt szoktam mondani példának, itt már Szabinak is említettem itt a reggeli műsorban, meg sokaknak, szóval lehet, hogy unják is, de veled most beszélek erről először, és mindig azt szoktam mondani, az bármely ókori irodalmi művet szedd le a polcról, véletlenszerűen csap föl bármelyik oldalon, ott mutass rá bármelyik sorra, szintén véletlenszerűen, és az a mondat érvényes ma is.
Igen, szerintem is így van. Szóval ennek tükrében az, hogy ma menő lenne degeneráltnak lenni, én ezzel nem tudok menni, és nem tudok egyetérteni. Szerintem fontos, hogy nyitottan és egy elfogadó attitűddel álljunk hozzá ehhez a korosztályhoz, mert lehet, hogy a végén még nagy Isten tanulni is tudunk tőlük.
Ja, olyan, ebben biztos vagyok, mert mindig mindenből van mit tanulni, teljesen, hogy most negatív, mindegy, hogy negatív vagy pozitív pólus felé billen ez, de mindig van mit tanulni, és miből.
Az, hogy a dalszövegeid, jól hallottam, hogy a dalszövegeidnek érettségi tételek, azt egyértelműen elfogadod, vagy pedig azért azt mondod magadban, hogy ne hülyeskedjetek már gyerekek, hát hogy jövök én ahhoz, hogy az én dalszövegem egy platformon szerepeljen, mondjuk egy ilyen érettségi megmérettetés környezetben, mondjuk mit tudom én kivel, egy nagy
írónkkal. Hát nyilván van egy méltatlanság érzésem ebből fakadóan, mert akár hogyha nem is csak a magyar irodalom már kanonizált nagyjairól beszélünk, hanem a kortárs magyar prózáról és líráról olyan gazdag merítésünk van, hogy igen, ott van bennem az a gondolat, hogy miért éppen én. Látom azt, hogy azért ebben benne van az, hogy én egy zenekarba zenélek, egy zenekarral teljesen máshogy lehet érvényesülni kulturális terekben, mint költőként, íróként.
Meg a csajoknál azért is.
Az irodalom még mindig inkább a periférián van, és hogy ezáltal én előnybe vagyok, szóval ezt igazából azt gondolom, hogy inkább csak így magamnak fontos a helyére tennem, hogy az, hogy az én szövegeim érettségi tételé válnak, az nem feltétlenül nekem vagy a szövegeknek szól, hanem inkább annak a helyzetnek és annak a körítésnek, ami emögött megbújik, hogy ezek dalok, ezek zenekaros dalok, koncerteken, fesztiválokon elhangzanak, és ezáltal tömegek tudnak kapcsolódni hozzá.
Egyébként azért örülök annak, hogy az irodalom kultúrájába most már így szépen lassan, de behozták azt, hogy dalszövegekből dolgozni. A Red Bull Pilvaker is pontosan erre volt egy próbálkozás, és szerintem jól is sült el annak idején, mert hogy talán, ha valamivel, akkor ezzel közelebb lehet hozni a fiatalokhoz az irodalmat. És inkább tényleg rólatok, és az olyan típusú szövegekről és dalszerzésekről szóljon, mint amit ti is képviseltek, mint arról, ami meg tényleg a könyökömön jön ki, hogy ki milyen mélyről jött, és most mennyire gazdag, és hogy szórja a pénzt. Ezzel nem tudok azonosulni, szóval azért bármennyire is te nem biztos, hogy relevánsnak érzed, hogy de miért ívelnek be téged a magyar irodalmi tananyagba, de hát sokkal érvényesebb, mint bármi más, és azt gondolom, hogy gyöngyszem.
Hát azt nem az én tisztem szerencsére.
Majd én eldöntöm helyetted. Majd én azt megmondom. De,
segítünk el.
Ez egy olyan tétel, ami az irodalom tételsoron belül van, és az a hívószó, hogy az irodalom határterületei.
Tök
és
jó.
Ott mindig a tanár általában az osztállyal is akár egyeztetve közösen kiválaszt egy olyan alkotót, aki nem direkt be a fősodorba, de így csatlak, vagy kapcsolódik az irodalomhoz, és amit te is mondtál, az, hogy ezek dalszövegek, szóval nem vers, és akkor ott van a kérdés, hogy mitől lesz valami irodalom, hol kezdődik az irodalom, hol kezdődik egyáltalán a vers, hol ér véget a dalszöveg, hol ér véget a hétköznapi beszélt nyelv.
Jó, de...
És akkor általában ezekről is gondolkozunk közösen a diákokkal.
Hát már kopott azért az irodalmi és a történelmi tudásom, de régen nem úgy volt, hogy azért ezeket Balassi Bálint például azért dalban mondta le ezeket a költeményeket?
Tehát, pontosan.
Hogy azért nem...
Hát igen, de...
Lehet, hogy korunkra már azért szétválasztodott a vers és a vagy a próza és mondjuk a megzenésített vers, ez esetben dalszöveg, de hát azért alapvetően a kiinduló pontja ott azért a kis kobzosok azért dolgoztak rendesen, amikor meg a bárdok, ugye, amikor elé megénekelték a, akár versben, vagy rímelve, vagy nem tudom milyen jambusokban a, az adott kornak a történelmi eseményeit, hát akkor azt ugyanúgy irodalomnak venném én azért, mint mondjuk akár egy dalszöveget is.
Igen, lehet, hogy ennek a beszélgetésnek ez a konklúziója, hogy ha elég sokat mész vissza az időbe, akkor mindig tudod majd igazolni önmagad.
Ja, értem.
Másrészt azért azt se felejtsük el, hogy én most elővehetek bármilyen nagy költőtől, legyen az a múltból előszedett, legyen az néhány évszázaddal ezelőtt megírt vers, vagy legyen az egy kortárs költőnek a műve, mindegyikben ott a zene. Tehát akarva akaratlan a vers műfaj, az egy olyan ritmus, ami nem lehet más, mint zene.
Hát, igen, nehéz szétválasztani egymástól a kettőt, ez így van.
Kivéve a Republic dalszövegeit, ahol azért...
Azért a repül a bálna, ott azért...
Nem is arra, hogy miről szól, hanem az, hogy vidd el a levelem, mert nem jön ki a szótag szám, ezért levelem lesz belőle.
Hát ez meg a költői szabadság.
Ja, bocsánat, köszönöm.
Meg a dalszerzői szabadság.
Egy kis fikázást azért mindenképpen be akartam tenni.
Viszont engem izgat az, hogy tulajdonképpen teljes zenekarral is jöhetnétek pajta akusztikra.
Pajta,
és nem tévézem ráadásul. Tehát pajta akusztikra, de mégis duóban jöttök. És alapvetően nem csak emiatt vagytok duóban, hanem nagyon sok helyütt duóban is felléptek. Mi ennek az oka? Miért? Hogy honnan jött erre az igény?
Két felé megy a gázsi.
A szervezők így kerestek meg minket ebben a formában. Én bevallom, még nem vettem részt ennek a programsorozatnak programain, szóval nem látom pontosan, hogy hova érkezünk majd, de van egy bizalom ilyenkor a szervezőkben, hogy ők látják azt, hogy melyik felállás és a daloknak melyik formája az, ami jobban ideillik ebbe a
Ez illik ide egyébként, ez így van, csak nem tudtam, hogy akkor volt itt egy szervezői kommunikáció, ami kifejezetten ezt kérte. Figyelj, szeretni fogjátok, ezt garantálom nektek, az előző két résznél a Cseh Tamásos történet és aztán a Gerendás is tele volt a galéria, és ez nálatok ugyanígy lesz.
Na, szuper, nagyon várjuk mi is ezt a fellépést.
Egyébként hányan vagytok?
A zenekarban négyen vagyunk, és de hogy egy klasszikus rockzenei felállásban van egy dobosunk, Bradák Soma, basszusgitáron Salai László, és jó magam és Cakó Kurali Sebestyén vagyunk gitáron és éneken, sőt a basszusgitáros is énekel, szóval elég gyakran három vokállal támadunk.
És itt kifejezetten erre a pajta akusztikra, amire úgy kértek titeket, hogy duóban gyertek, valami különleges műsorra készültök, direkte erre valami egészen más formát választottatok, vagy már a bevett akusztik duó felállással jöttök ugyanúgy, amit már egyszer máshol előadtatok?
Van egy bevett duó felállásunk, azért is nem variáljunk, mert kevésbé a formán van itt a hangsúly. Úgy kell ezt elképzelni, hogy 60 percet játszunk, és a dalok össze vannak kötve, szóval nincs is szünet közben, egy folyamatos dal folyam van.
Ez jó.
Nagyon repetitív, monoton, meditatív, kicsit ilyen mantraszerű, ismétlődő szövegekkel, és nagyon a szövegeken van a hangsúly, mert igazából itt két gitár van, két ének, szóval nagyon le vannak csupaszítva a dalok, visszavívva a legegyszerűbb formájukra, és ezáltal sokkal inkább kidomborodnak a szavak és a mögöttük megbúvó jelentéstartomány.
Hát figyeljetek, az a helyzet, hogy én azért voltam én egy kicsit eltévedve, mert én ismerem azt a zenekart, akivel most 30 percet beszélgetünk, mert hogy Tomi, hát amikor ti játszotok majd a Fishing on Orphűn?
Igen.
Na, hát akkor, igen, mert mikor szemléztük, hogy
pontosan.
Kik játszanak, akkor belétek futottunk, és még ti vagytok az egyik zenekar, akit kivételesen nem illettem fikázó hangnemmel, hanem kiválasztottuk, hogy hú, de jó ez a zenekar, és itt van az Ocean nevű, vagy című videoklippetek, ahol gondolom te vagy a képernyőn nagy...
Nem, az ifjabb Vigyánszky Attila, de gyakran,
tényleg, hiszen...
gyakran összetévesztenek.
Nem, én nem ismerem, hogy te hogy nézel ki a Vigyánszky Attilát, meg föl kellett volna ismernem az ifjabbikat is, hiszen most ugye egy-két helyen ezzel lehet őt látni.
Így van.
Meg a Vízből van című klippet is megnéztük, és meghallgattuk itt a rádióban, úgyhogy akkor nem vagytok ismeretlenek, és nekem ez itt meg van jelölve.
Csak te felejtkeztél meg egy picit rólunk, de ez nem probléma.
Már lehet.
Egyrésztről, igen. Másrésztről akkor itt egy elég komoly levitálás lesz majd ebben a 60 percben, ami itt lesz az Érdi Galériában, hogyha repetitív, picit meditatív és egyébként szövegcentrikus. Hát én kívánom is egyébként, hogy ott egy ilyen közös lélekemelkedés legyen. Itt meg megpróbálunk belehallgatni majd akkor, nem?
Úgy lenne, jó? Jó. Lehet, hogy már meg is van, jó.
Na, hát köszönjük szépen, hogy fogadtad a hívásunkat, nem tartanánk fel tovább, mert azt mondod, hogy kint ülsz a gangon, aztán nem tudod, hogy itt mi lesz.
Igen, én köszönöm nagyon, hogy
köszi szépen, köszi.
Jó, és hát akkor kellemes duózás majd itt nálunk, Érden.
Jó, van, így legyen.
Az Érdi Galériában. Ami március 8-án, tehát jövő hét pénteken lesztek majd itt, mint
igen,
Pajta Akusztik Program sorozat. Harmadik állomása ez. Köszönjük
szépen. Köszi, Gergő. Szia.
Nagyon köszönöm szép napot.
Szia.